Ez a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk 2014. január 11-én 10 óra 5 perckor. Mai témáink: az új évet egy tartalmas sajtótájékoztatóval búcsúztatta Kalocsa országgyűlési képviselője, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a Városházán. Olyan komoly közérdeklődésre számot tartó eseményeket számba véve, mint a kalocsai önkormányzat több százmilliós adósság állományának a sorsa, vagy a munkahelyteremtési program.
A munkahelyteremtés, itt csak hadd mondjam azt, hogy polgármester úr és csapata rendszeresen nálam van, újabb és újabb befektetési elképzelésekkel és gazdaságfejlesztési elképzelésekkel. Én most csak hadd mondjak annyit, hogy tavasszal komoly bejelentések várhatók.
A héten foglalkoztunk a témával, hogy vajon miért nem égnek éjszaka a megújult kalocsai kubikus park közvilágításért felelős lámpái. Meg is kaptuk a választ Kanyó Péter energetikustól, aki azóta pozitív fejleményekről is tájékoztatta rádiónkat.
És megkerestetek azzal, hogy a kubikus parkban nem ég a lámpa, megtettük a megfelelő bejelentést, ez már korrigálva is lett, úgyhogy a lámpa valószínűleg a ködös párás idő miatt a érintésvédelmi zselét vágta le a biztosítékot, úgyhogy ez volt a fő probléma.
A Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara kalocsai képviselete ebben a tanévben is gondoskodott arról, hogy testközelbe hozza a pályaválasztás előtt álló általános iskolások számára leendő középiskolájuk, netán munkahelyük világát. A tanulmányi útról, annak céljáról és fogadtatásáról a szerb szakképzési tanácsadójával, Asperjan Istvánnal beszélgettünk.
Most, hogyha egy iskolában vagy egy osztályból a 2-3 gyereket be tudunk vonni ebbe a szakképzésbe, ebbe az irányba, akkor már nem volt fölösleges ez a munka és ez a fáradtság.
Ezzel azonban nem ér véget a témaajánlók sora. Azonban, hogy mi minden lesz még a mai műsorban, az legyen meglepetés. Előjáróban annyit elárulok, hogy egy ma délutáni kalocsai programot is a figyelmébe ajánlok majd. Ennek érdekessége, hogy ilyet először rendeznek az érseki városban.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Kolon FM 100.
Oh,
varázsolt a Szebbé a szombat délelőttjét 1983-as klasszikusával itt a Korona FM 100-on.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
A héten a Korona Café csapata Füstös Éva és Németh István arra kereste a választ, hogy éjszakánként miért nem gyúlnak ki a télen is népszerű szabadtéri közösségi helyszín a megújult kubikus park lámpái. Ebben Kanyó Péter, a város energetikusa volt a segítségünkre.
Péter, ugye beszéltünk már telefonon, és tulajdonképpen kiderült számunkra, hogy elég egyszerű a megoldás ennek a dolognak, de mi az oka annak, hogy időnként nincs világítás a kubikus parkban a játszótér körül?
Hát ez egy összetett dolog. A kubikus parkban ugye közvilágítás van. A közvilágításnak van egy éves közvilágítási naptár szerinti világítási ideje. Ami adott esetben, tehát egy ilyen ködös párás déli időjárásban nem feltétlenül alkalmazkodik a sötétséghez. Ugye ez egy törvényben előírt közvilágítási naptár, és az alapján kapcsol be. Tehát addig ezek a lámpatestek nem kerül áram alá, amíg a DMS, mint a hálózat tulajdonosa, ez be nem kapcsolja. Ugye ezek nem mért hálózatok, ugye Magyarországon a 98%-ban a közvilágítás nem mért hálózaton van, tehát nem én döntöm el, hogy mikor kapcsolom be, hanem egy törvényben meghatározott táblázat szerint adott időpontban kapcsolnak be ezek a lámpatestek. Tehát előfordulhat az, hogy mondjuk 5 órakor már sötét van, és a közvilágítási naptár szerint csak 6 órakor kapcsolnak be ezek a lámpák.
De hát ott a környező közvilágítás az működik, csak ez a pár darab, ami a játszótéret világítja meg, azok nem működnek.
Akkor előfordul az, hogy hiba van, mert ugye ez egy külön, úgymond trafókörön van ez a pár darab, 10 vagy 12 darab lámpatest, hogyha jól emlékszem, ami előfordulhat abból, hogy beázik, vizesedik, tehát ugye tudjuk, hogy ez a kubikus park egy elég mély területen feküdt, és előfordult már ezen a helyen mind a vezérlőnek, mert ugye ennek ilyen rádióvezérlős vezérlője van, ami akkor kapja meg ugye a jelet, amikor a DMS ezt kiadja, és előfordult ez, hogy ez a vezérlő meghibásodott, előfordult az, hogy adott lámpánál valami zárlatos volt, mert beázott, berúgták, van egy ilyen kis szerelőablak, a fiatalok előszületettel ugye rongálnak meg dolgokat, berúgták, és ez elő szokott fordulni. Tehát valószínűleg ebből a hibából, vagy ezekből a hibák valamelyikéből adódhat.
Péter, akkor gyakorlatilag a megoldás az baromi egyszerű, szólni kell nektek.
Nekünk.
Vagy a DMS-nak, kinek kell szólni?
Gyakorlatilag én azt mondom, hogy a leghatásosabb a DMS-nak szólni, mert a hálózatnak a kezelője az a DMS. Tehát nekem is a DMS-nak kell szólni, mert ahhoz a lámpatesthez, ami a közvilágítási hálózaton van, ahhoz, mivel az nem az én tulajdonom, és ugye szeretném ugye ezt a hangsúlyt kiemelni, nem az én tulajdonom, ez ugye nem csak a törvény szerint, hanem ugye ugye hallottatok, megbeszéltem én is többször arról, hogy az előzőekben 2002-ben kötöttük egy nagyon rossz szerződést, ami alapján gyakorlatilag én a közvilágításhoz hozzá sem nyúlhatok.
Uh-huh. Ez meddig lesz érvényben? Bocs már csak, hogy tudjuk, hogy ez a nagyon rossz szerződés, vagy általatok annak ítélt, meddig van érvényben? Mikor lehet ehhez hozzá nyúlni?
Hát ugye most szintén hallottátok, hogy pályáztunk.
Igen.
A pályázaton nyertünk, tehát a teljes közvilágítási hálózatnak a megújítása történik. Ez ugye a kollégáknak és ugye az én szakmai segítségemnek köszönhetően egy sikeres pályázat lett. Gyakorlatilag mi ezt szeretnénk április-május körül megkezdeni, most készülnek a kiviteli tervek. Ahogy a kiviteli tervek kész vannak, ugye megtörténik a törvény szerinti közbeszerzése. Hogy a közbeszerzés és a kivitelező kiválasztásra került, akkor kezdődhetnek a munkák. Ez ilyen 4-5 hónapot vesz igénybe, és akkor tudjuk ezt a rossz szerződéses jogviszonyt rendezni a DMS-szal. Hozzáteszem azt is, hogy ugye a DMS-szal itt most 3 év alatt sikerült viszonylag egy jobb kapcsolatot kialakítani a problémák ellenére is. Tehát ők abszolút nyitottak arra, hogy ezeket a problémás dolgokat rendezzük, és többek között ugye pont ez is, tehát ugye nem csak a kubikus parknak, hanem az egyéb hiba bejelentések sem történnek meg. Tehát az emberek nem érzik magukénak a dolgot, és úgy vannak vele, hogy majd más bejelentik. Uh-huh. Most ennek kapcsán én például kb. Egy hónapja a DMS egyik szakemberével, a
az estémet, több estémet feláldozva végigjártam az egész kalocsai hálózatot, és megnéztük, hogy hol vannak olyan lámpatestek, amik nem égnek. Meg ha nem égnek, azt nem azért csináljuk, mert hogy az önkormányzat ezen spórol, az önkormányzat pont, hogy nem spórol ezen. Mert ugye a közvilágítási naptár szerint van egy teljesítménye az adott lámpatestnek, és én ez alapján, mint önkormányzat fizetek. Tehát ha nem ég, akkor is fizetek, ha ég, akkor is fizetek.
Tehát az önkormányzatnak is az az érdeke, hogy ezek a lámpák égjenek.
Tehát égjenek, igen. Tehát főleg a közbiztonság szempontjából ugye egy adott kereszteződésekkel szerintem nem szokott gond lenni. Olyan eldugott helyeken vannak problémák, ahol vagy lakóház nincs, vagy az emberek nem érzik magukénak, nem ég a ház előtt a lámpa, nem tudom, én mindig beszoktam az ilyet jelenteni. Gyakorlatilag a Démásznak van honlapja, van elérhetősége, én ezt most fejből meg nem tudom mondani, de az is tökéletes, hogyha mondjuk az önkormányzat műszaki osztályára befut egy ilyen hívott jelentés, mert akkor egy egyszerű e-mailbe közöljük a Démásszal. Most én nem emlékszem a szerződés szerint, ha jól tudom, akkor 72 órája van ennek a megjavítására. És ugye a másik nagy probléma az, hogy az emberek bejelentik azt, hogy például Petőfi Sándor utcában nem ég a lámpa. Na ez most egy elégtárg fogalom.
Igen.
Tehát ugye ez is szükséges, hogy az embereknek elmondjuk, hogy jelentség, hogy Petőfi Sándor utca 52 szám alatt nem ég a lámpa, mert amikor napközben a Démás ezen dolgozik, azt nem tudja megnézni, hogy az melyik lámpatest volt. Nyilván áram alá tudja helyezni, de ez egy sokkal bonyolultabb megoldás, sokkal jobb az, hogyha valaki megmondja, hogy itt, ez és ez a lámpa nem ég, mert akkor tudunk segíteni, akkor tudom én is bejelenteni a Démás felé. Én úgy érzem, hogy a Démás felé elég jó kapcsolatot alakítottunk ki ez ügyben, tehát nagyon jól kezelik ezt a témát, de akkor csak abból tudunk érteni, hogyha valaki bejelenti.
Akkor most mi látjuk, hogy ez bejelentésre került, Péter, és esetleg az önkormányzat megírja azt az e-mailt, vagy szóljunk a Démásznak is?
Nem szükséges, tehát abszolút, én már tegnap intézkedtem, ez ügyben megnézzük a hibának az okát, és
amit lehet. Vége a gyermekvadászatnak.
Igen, vége a gyermekvadászatnak, de mondom, hogy a másik fő probléma az, hogy a közvilágítási naptár nem feltétlenül illeszkedik ahhoz a sötétséghez, ami néha ilyen időszakban, ilyen téli időszakban beáll.
Jó, én nekem muszáj még egy kérdést feltennem, és arra kérlek, hogy röviden válaszolj majd, mert így is elcsúsztunk már a hírek miatt, mondom, hogy a megújulás a közvilágítás kapcsán, az mit fog változtatni a jelenlegi helyzete? Mit tapasztalunk mi? Korszerűbb lámpatesteket, vagy új oszlopokat?
Korszerűbb lámpatesteket, ugye a régi fényforrásoknak teljesen más világításképe volt, a ledes lámpatestek lesznek beépítve, a ledes táplámpatestek viszonylag irányfénnyel rendelkeznek, tehát nem a lámpa fölötti részt, hanem abszolút a lámpa alatti részt lehet mondani, hogy szép formában fog tudni megvilágítani. Megszűnnek a nátriumos lámpatestek, majdnem azt lehet mondani, hogy 100%-ban egy-két helyen marad, hogy ezek a sárga lámpatestek, tehát elvileg vissza fog térni a természetes fény, ezáltal a tereptárgyaknak a természetes színe, mert ugye a sárga fényben minden sárgának
lesz. Igen.
És akkor ezek szerint ez olcsóbb is lesz a városnak?
Intézkedni fog a jelenlegi törvényi szabályozáshoz is, tehát ugye a bizonyos helyeken már ugye nem felelünk meg a törvényi megvilágítási értékeknek, most ezt meg kell feleltetni, tehát egy-két helyen, ahol ami mondjuk egy-két kereszteződés sokkal jobban, nagyobb fényerővel lesz megvilágítva.
Mindez
fel annyiból lesz.
Ismét jó híreket hallottunk. Péter, köszönjük szépen neked! Köszi, szia!
Köszönjük még egyszer Kanyó Péternek, a kalocsai polgármesteri hivatal energetikusának, hogy mindezt elmondta, és azt is, hogy az interjú óta arról is tájékoztatta a Korona FM 100 szerkesztőségét, hogy a héten sikerült orvosolni a problémát, azaz már zavartalanul működik a kubikus park közvilágítása. Már is visszatérünk egy szakmai túrával, amelynek környékbéli diákok voltak a főszereplői, de addig jön a népszerű lemezlovas Avicii újdonságával, a Hey Brother-rel.
Korona FM 100.
There's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
És a Hey Brothers szólt itt a Korona FM 100-on.
Közérdekű szolgáltató magazin. Turmix.
Korona FM 100.
A Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara kalocsai képviselete rendszeresen gondoskodik arról, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok ne csak elméletben mérhessék fel, hogy milyen úton folytatnak tanulmányaikat, hanem testközelből is megtapasztalhassák, hogyan fest az iskola, vagy éppen a leendő munkahely, amely életük fontos állomása lehet. Éppen ezért ebben a tanévben is szerveztek tanulmányi utat vidéki nebulók számára. Az úti célokról és a program fogadtatásáról és a pályán maradásról szóló adatokról a Kamara kalocsai szakképzési tanácsadója Asperjen István szólt a Korona FM 100-nak.
A Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával karöltve és közös szempontok szerint a 7. és 8. osztályos gyerekeknek pályaválasztási tanácsadási körutakat szervez. Ez valamikor buszos megoldás, tehát behozzuk a gyerekeket a falusi iskolákból, meghatározott szakmai struktúrával rendelkező képzőhelyekre, például a Budamobil Kargóban, a Csajdakert étteremben és a Dózsa György Műszaki Iskola szakképzési bázisán voltunk, a gyakorlati képzési bázisán, tehát gyakorlatilag ott, ahol tanműhelyi körülmények között tanulják a gyerekek a különböző szakmákat. Tehát volt egy vasas, szerkezetlapatos gépiforgácsoló vonal, és volt egy vendéglátó, szakács és pincér vonal. Ez minden alkalommal más-más szakmát céloz meg. Dusnokról és fajszról voltak gyerekek, egyet pedagógus kíséretével, és P.O. Zoltán képviseletvezető is jó magam vettem részt ezen a programon. 8 órakor kezdődött és délben végződött. Nagyon jó hangulatú volt, nagyon jó előadásokat és szemléltető bemutatókat tartottak a gyerekeknek. Az az igazság, hogy amennyiben erre még egyszer sor kerül, valószínű még egy nap lesz, akkor újabb szakmákat fogunk bevonni. Valószínű építőiparos szakmákat, például asztalost, köműves, hidegburkolót és hasonlókat. Elsősorban szeretnénk idomulni a két nagykalocsai szakközépiskola képzési programjához. Tehát nekünk az a célunk, hogy a Kalocsa környéki gyerekek itt a város iskoláiban képződjenek. Ennek több praktikus haszna is van, nevezetesen, hogy nem kell kollégiumokba járniuk, messze utazniuk képzőhelyekre, hanem itt vannak a térségben, az agglomerációban, és azokban a szakmákban képezhetik magukat, amelyeket az iskola is kínál nekik. Ugye a Kossuth Zsuzsanna pillanatnyilag 3 szakmában képez, a Dózsa 5 alapszakmában és több érettségire épülő szakmát is képeztél, CNC-stől kezdve
mehatronikus itt bezárólag sok minden. Ugye azt tudjuk, hogy a vasas szakmák hihetetlen reneszánszát élik. Tehát gyakorlatilag nincs annyi gépi forgácsoló, CNC-s, hegesztő, szerkezett lakatos, amelyet a szakma kibocsát, és el ne tudnának helyezkedni. Ezek nem, hogy mondjam, munkanélkülieket képző szakok. Mert ugye voltak ilyenek is hosszú éveken keresztül, amikor igazából nem nagyon hangolták össze a munkaerőpiaci igényeket és a képzési struktúrákat. Arra törekszünk, hogy ezek a dolgok simuljanak össze, lehetőleg az érdekek mentén, és járjanak jól a gyerekek, a szülők és az iskolák is a beiskolázások révén. Segíti ezt a folyamatot továbbá az is, hogy mind a Kossuth Zsuzsa, mint a Dózsa György különböző szakmai napokat tartanak, amikor is bemutatják az iskola által kínált szakmákat különböző módon, módokon, 7.-8. osztályos gyerekeknek, szülőket is bevonva. Ez a mostani, ez nem szülővel együtt történt, itt csak a gyerekek maguk jöttek, illetve pedagógusok kíséretében. Gyerekes módon megkérdezték tőlük minden képzőhelyen szinte, ahol jártunk, hogy tetszette nekik, és hogy választanák-e például adottan a kézi forgácsoló szakmát. Mindenhol jelentkeztek páran. Na most, hogyha egy iskolában, vagy egy osztályból a 2-3 gyereket ne tudunk vonni ebbe a szakképzésbe, ebbe az irányba, akkor már nem volt felesleges ez a munka és ez a fáradtság. Ennek azért van egy előzménye, nevezetesen az, hogy mindig megszondázzuk a gyerekeket különböző felmérőlapokkal. Ezt a pedagógusok csinálják az osztályfőnökök, amelyben kb. 20 kérdésre kell válaszolni a gyereknek, hogy merre indul el, ha végez a 8. osztályban. Van, aki gimnáziumba megy, van, aki szakközépiskolába, érettségit akarnak, egyetemre, főiskolára menni, és van, aki marad a szakképzés vonalán. Azokat hívjuk meg ide, akik a szakképzést választják. És ezeken belül is megpróbálunk célirányosan olyan helyre vinni gyerekeket, hogy az a pálya, amit ő nekünk ezelőtt fél éve bejelölt, hogy most mondjuk neki tetszett a női szabó szakma, akkor igyekszünk olyan pályára vinni. Vagy ha neki tetszett a gépi forgácsoló, vagy az autóipari mechatronikus, akkor megpróbáljuk olyan helyre vinni. Ugye nem titok, hogy a Mercedeshez is viszünk gyerekeket, de gyakorlatilag elég széles a spektrum. A helyzet az viszont, hogy a zöm a szakképzésben itt marad, vagy a Dózsában, vagy a Kossuthban, esetleg Kiskörösre, vagy Bajára, Vataiba, illetve az ottani szakközépiskolába jelentkeznek. Én magam végzek különböző kutatásokat időről időre, ez a munkám egy része, hogy a végzett szakképző intézeti gyerekeket, szakmunkásokat, ifjú szakmunkások pályakövetését figyelem. Ez lehet festőmázoló, tapétázó, lehet asztalos, lehet pékcukrász, többféle volt már, ezt központilag jelölik ki általában, és nekem az a dolgom, hogy mondjuk a 2 évvel ezelőtt végzett gyerekeket meginterjúvolom, megkeresem, felkutatom, ez nem egyszerű egyébként, hogy hogyan alakult a pályája. És érdekes módon 10 gyerekből körülbelül fele marad meg a pályán egy adott szakmában, és ez nagyon jó arány már. Egy részük elhagyja a pályát, és más munkakört keres, másrészt tovább tanul, vagy átképzi magát, és ez is egy nagyon jó dolog, hogy átképzi magát, mert megpróbál idomulni a munkaerőpiaci igényekhez, megpróbál oda alkalmazkodni, és hát ugye egy jó páran, ezt el kell mondjam, hogy külföldön dolgoznak. Körülbelül fele maradnak a pályán, vannak szakmák, ahol még ennyi sem. Van olyan szakma, ahol még nagyobb a lemorzsolódás, illetve az átvándorlás más munkaterületek felé. Az az igazság, hogy eddig olyan 6-7-féle szakmában végzett tanuló pályakövetését csináltam, és nagyon érdekes, hogy pékek, pékcukrászok körülbelül 10 gyerekből, így mondom, 10 gyerekből 3-4-en maradnak a pályán. Cukrászok szinte mindenki a pályán marad, nagyon kevés a pálya elhagyó, de nem itt dolgoznak, hanem elmennek különböző nagy cukrászműhelyekbe. Például ott, ahol a Tesco-nak, a Spárnak és számos más hatalmas multinacionális cégnek a központi műhelyeibe tortát készíteni, süteményeket, napi készítményeket, díszmunkákat, nem annyira, de a süteményeket, stb. Készíteni. Valaki külföldre megy, de szakmáján marad, szakmáján belül marad. Ugyanez vonatkozik a szakácsokra. Elég sokan megtartják a szakácspályát. Aki kreatív és jó a szakács szakmába, itthon is, külföldön is ragyogóan el tud helyezkedni. A pincér szakma szintén elég jó munka elhelyezkedéssel kecsegtet, de szezonális szakma. Egy része szezonális.
Ezért aztán elég sokan külföldre mennek, elég sokan Ausztria, Tirol és felé veszik az irányt. Jó pár a Németországban dolgoznak, és különböző luxushajókon. Ott viszont a nyelvismeret elengedhetetlen. A festővázoló tapétázók szerintem túl képzettek pillanatnyilag létszámban, nem tud a piac ennyi szakembert felszívni. Ott is az jellemző, hogy átképezik magukat, például gipszkartonosnak, és stb. Stb. Van, aki díszmunkákat csinál, van, aki főfaragónak megy el. Tehát egy csomó dolog van, érdekesek ezek a pályakövetési kutatások.
Köszönjük Asperian Istvánnak, a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara kalocsai szakképzési tanácsadójának, hogy mindezt megosztotta velünk. Azonnal folytatódik a Turmix, benne egy friss program ajánlóval ma délutánra. Most pedig Báj Alex csóroskodik a hangokkal itt a Korona FM 100-on.
10-ből 9 magyar.
Rádiót hallgat.
Korona FM 100.
Itthon vagy.
Fájt, mikor tegnap megírtam ezt a dalt. Csóró szívem elad, csóró itt minden hang.
Megosztó hipster Báj Alex énekelt itt a Korona FM 100-on.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Ma délután Kalocsán a nagyasszonyunk köznevelési intézmény ad otthont egy rendhagyó, bár minden bizonnyal hagyományteremtő programnak, a kalocsai ifjúsági fúvolzenekar újévi koncertjének. Hogy honnan jött a rendezvény ötlete, és mi mindennel készül a népszerű rezes banda délutánra, arról a zenekar vezetőjét, Betleni Dajkó Ágnest kérdezte rádiónk.
Az idén első alkalommal lesz újévi koncert Kalocsán, amit a fúvolzenekar ad elő. És hozzá kell tennem, hogy ez meghívásos alapon történt, tehát a Katolikus Kisiskolából hívtak minket, hogy szeretnének ott rendezni egy újévi koncertet, és mi lennénk a fellépők, aminek nagyon örültem, mert ilyen még nem volt a zenekar életében, hogy újévi koncertet adott. Úgyhogy kaptunk az alkalmon. Igaz, hogy egy pici munkával jár nyilván, mert akkor szünetbe is kell gyakorolni, de én úgy gondolom, hogy megéri, mert a közönségnek igénye van rá, az érdeklődések alapján ezt láttam. Az újévi koncert igazából egy összefoglaló lesz, a múlt év anyagaiból fogunk játszani mindenféle dallamot, tehát közismertebbeket is, olyat is, amit nem olyan régen tanultunk, úgyhogy szerintem mindenki meg fogja találni a megfelelő dallamát, amivel ki lesz egészítve ez a hangverseny. érdekesen az, hogy mivel katolikus iskolában történik ez az esemény, úgy gondoltam, hogy katolikus iskolás zenei iskolásokat is szerepeltetünk, tehát amíg pihen egy picit a zenekar, a zenei iskolás növendékek fognak játszani nagyon szép darabokat. Én úgy gondolom, hogy mindenki elkészült a fél éves anyagával, tehát itt be tudja mutatni, hogy mit végzett ebben a fél évben, és ezzel kiegészítve egy nagyon kellemes kis hangverseny hallható a közönség számára. Szombaton 5 órakor a katolikus iskola színház termében lesz ez. A repertoár az, mint mondtam, hogy eddig vegyes, tehát lesz benne egy kevéske induló, hát a Radetzky-nél nem fogjuk kihagyni, azt én gondolom, hogy Bécsben is eljátszak, akkor itt miért ne tegyük, úgyhogy azt mindenképp eljátszuk, akkor van egy új darabunk Wilhelm Wogentől a Forsog Suite, ez egy egész komoly darab, amivel a templomi hangversenyünkön, a karácsonyi hangversenyünk mutatkoztunk be, és én úgy gondolom, hogy itt is megérdem, hogy eljátszok, mert egy nagyon komoly darabról van szó, és ezen kívül könnyedebb műfajba is átmegyünk, tehát ilyen táncos szamba dalamokat is lehet majd hallani. Aztán talán közismertebb, nem tudom, a Good Night, vagy az Abbától talán ismerik az Arrivel című darabot, vagy dallamot, ami által jön a fogózenekarra. Hát körülbelül ilyesmi. Százos nem lesz. Az most nem lesz. De hát majd meglátjuk, mert most nem sokára készítünk már a szokásos tavaszi hangversenyünkre, és ott nyilván más dallamokat fogunk játszani. A csomagunkat folyamatosan bővítjük, mármint a repertoár csomagot, és bízunk benne, hogy tavasszal még tudunk újabb darabokat mutatni a közönségnek. Hát az indulók az mindenképp, én úgy gondolom, azt nagyon szeretik, hiszen hát ugye a fő profilja a fúvó zenekarnak az indulók voltak, tehát én úgy gondolom, hogy azok nem maradnak ki, ha nem is sokat játszunk, mert ugye nem szeretnénk ezzel az egész koncertre rányomni, mert ugye mégsem erről szól az újévi koncert, de én úgy gondolom, hogy nagyon szeretik. Az idősebb korosztály is, a fiatalabb korosztály is, meg hát a közismert filmzenéket, ezeket nagyon kedvelik. Azért azt hozzáteszem, hogy én mindig szeretek olyan darabokat tanítani a zenekarral együtt, ami kihívást jelent, és mondjuk nem annyira közismert, és a hangzásviláguk is újat mutat. Mert én úgy gondolom, hogy egy zenekar, egy fúvózenekar nagyon sokféle hangszínt be tud mutatni, és ez nagyon nagy teret ad egy fúvózenekarnak, és szeretnénk, hogyha mind több oldalról be tudnánk mutatni a zenekar hangszínét. Kérések vannak, ezt hozzáteszem. Vannak kívánságai a zenekarnak, amik ilyen népszerű dallamok, elsősorban a film zene irányába. Hát nekem kedvencem, én szerintem mindig az a kedvenc, amit újat megtanulunk, és sikerül megtanulni, és boldoggá tesz minket. Én úgy gondolom, mindig az a kedvenc, de ez nem csak a zenekarnál van ez így, hanem a saját, tehát a fúvolás területen is, hogyha megtanulok egy új darabot, akkor éppen azt szeretem a legjobban, mert hiszen abban mélyed el az ember. Tehát most is a koncerten így gondolom, amit az előbb említettem, ezt a Forsog Suite-et, ez van most a kedvencek közt, mert ezt tanulták meg, ami nagy küzdelem volt, és sikerélményt okozott. Tehát mindig azt látom, hogyha egy kicsit nehezebb feladatot vállalunk be, ami úgy gondoljuk, hogy lehet, hogy erőn felül legalábbis azt hiszük, de aztán valahogy mindig sikerül megoldani. Ez, én úgy gondolom, hogy ezt teszi boldoggá a zenekart, és igazából akkor már teljesen mindegy, hogy milyen darabot játszunk, hanem maga a sikerélmény, hogy meg tudtuk csinálni, ezt tesz minket boldoggá, és éppen az a kedvenc akkor ebben az időben.
A ma délutáni kalocsai újévi koncert kapcsán a műsorfelelős kalocsai ifjúsági fúvózenekar karmestere azt is elárulta, hogyan tekint a nemrég hátrahagyott újévre, és milyen terveik vannak 2014-re. Folytatódik a riport Betlenné Dajko Ágnessel.
A tavalyi év az, hát azt hiszem a csúcsa volt, én úgy gondolom a zenekar életében, mert eljutottunk olyan helyekre, ahol nem is álmodtunk volna, tehát elsősorban a külföldi útra gondolok, ami még a zenekar életében nem történt meg, és az emelő egy ilyen előrelépés volt mindenképp, és egy vonzó erő is a zenekar életében, tehát nyilván, hogy a jövő zenészei is, a kicsikék is nagyobb vonzalommal és nagyobb érdeklődéssel lépnek be a zenekar életében, ha látják, hogy milyen sikerekkel jár. Hát igen, most nem is tudnám felsorolni kapásból a szereplés mennyiségét, ahhoz már fel kellett volna készülnöm erre a beszélgetésre komolyan, mert szinte havi szinten voltak a fellépések, tehát havonta volt, hogy 2-3-szor is szerepeltünk, ami igen megterhelő volt a zenekarnak, úgyhogy győztük is kipihenni augusztusban ezt a nehéz időszakot. egy picit talán próbálunk jobban csökkenteni azt, hogy ne szívja le teljesen az energiánkat az elkövetkezendő év. Tehát most egy picit összeszedettebben is, átgondoltabban szeretném ezt az évet végigvinni, hogy azért azokat a darabokat, amiket szeretnénk, hogyha ebben az évben megtanulunk, hogy a repertoárunk folyamatosan nőjön, ahhoz egy kicsit tudatosabban építsük ezt az egész szereplést, hogy azért ne legyen túl sok, hogy munka is legyen, ne csak szereplés. Hiszen, hogyha egy szereplésre készül a zenekar, ezt sokan nem tudják, nagyon sok, hiába, hogy kész darabokat játszunk, vagy olyan darabokat játszunk, amit már játszottunk, újra át kell őket fújni, gyakorolni, és plusz munkával jár. Tehát előtte akkor szereplés, sőt, körülbelül egy hónappal már erre rá kell taposni, és akkor nem tudunk új darabot venni, hanem ugye azt kell alaposan átrágni, hogyha minőségre szeretnénk mutatni, hogy mit tudunk. És ez ebben az évben én szeretném, hogyha erre állnánk rá, és minél több minőségi darabot tudnánk játszani, a repertoár minél bővebben nőjön. Most említettem ugye a márciusi hangversenyt, ami most már talán rendszeressé válik. Ez annak kapcsán jött létre, hogy az első ilyen nagyobb megméretetésünk a minősítési hangverseny volt pár évvel ezelőtt, és ez így olyan jó, hogy ilyen hagyományt teremtőnek megtartottuk ezt a tavaszi hangversenyt. Ezután hát mindig adja magát a városi szereplés, nyilván azokat föl se kell sorolnom, mert ugye már a város tudja, hogy mikor fúj a zenekar, és hát a nagyon jó kapcsolatunk, ami kiépült tavaly a Solti Mazsorett csapattal, várjuk, hogy hát ha közösen megint tudunk valami jobb utat erre az évre. Hát, hogyha véletlen nem jön össze, akkor elképzelhető, hogy más találkozókat is megcsípünk, hiszen nyáron nagyon sok helyen vannak fúvószenekari találkozók, úgyhogy mindenképp szeretnék egyre elmenni, kiválasztani egy színvonalas fúvós találkozót és oda eljutni. A tavaszi hangversenyre lesz egy-két olyan meglepetés, amit nem szeretnék most lelőni. Komoly zenei fronton is vannak nagyszabású elképzelések, és nem szeretném, hogyha mégsem jön össze a dolog, akkor ugye csak éppen pufogtatom az üles lufikat, úgyhogy majd, hogyha elérkezett az a pillanat, amikor a következő koncertről lesz szó, akkor nagyon szívesen, akkor már ez nyilván koncertet, mint nézes madzag, el fogom árulni, hogy milyen darabok és mire számít a közönség. Addig is újévi koncert, úgyhogy mindenkit nagyon sok szeretettel várunk akkor a Katolikus Iskola Színház termében szombaton 5 órakor.
Köszönjük Betleni Dajko Ágnesnek, a ma délután koncertező kalocsai ifjúsági fúvószenekar vezetőjének, hogy itt volt velünk 5 órától a Nagyasszonyunk Köznevelési Intézményben bele, és teljes legénységével is személyesen találkozhatnak az újévi koncertre látogatók. Mi pedig azonnal folytatjuk műsorunkat, amelyből kiderül, hogy mikor várhatók munkahelyteremtéssel kapcsolatos komoly bejelentések Kalocsán. Annyit elárulunk, hogy nem olyan sokán, nem sokára jönnek a részletek, de előtte a Train vidítja fel a Drive-by-jal a Corona FM 100-on.
Szabadna! Yes! Corona FM 100.
Itthon vagy.
On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me.
Just a shame. street I knew. Stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause oh.
Vezetésben, de hangszerelésben is profi. Trent hallotta a Drive-by-jal itt a Korona FM 100-on.
A tájékozottság neked is jár.
Remix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Az új év utolsó napjaiban Kalocsára látogatott országgyűlési képviselőnk dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, aki a Városházán tartott sajtótájékoztatót. A politikus nem csak azt jelentette be, hogy fennmaradt több százmilliós adósság állománytól is megszabadul a város, de előrevetítette, hogy az idén régóta várt dolgok történnek majd Kalocsán és környékén.
Az ország egészének a tekintetében a helyzet az, hogy az előző kormányok idején az történt, hogy az önkormányzatokra újabb és újabb feladatokat lőcsöltek, amelyhez forrásokat nem biztosítottak. Ennek következtében a hiány, majd ennek következtében az adósság brutálisan megnőtt. Csak hogy számokkal érzékeltessem ezt, 2002-ben lényegében nem volt adóssága az önkormányzatoknak, annyi, amennyi az ilyen működéshez észszerű okokból kifolyólag akár szükséges is lehet. Tehát teljesen kezelhető volt. Lényegében mondhatjuk, hogy lényegében nem volt. Majd 2010-re ez az adósság állomány meg hatszorozódott minimum, és ez már 1200 milliárd forintot jelentett, és hogyha az önkormányzati intézményeket is hozzászámítom, mondjuk mint a kórházak adósságát, akkor ez 1500 milliárd forint adóssága volt az önkormányzatoknak. Ez gyakorlatilag azt jelentette volna, hogy az önkormányzatok jelentős része egyszerűen bedől. Nyilván ez tarthatatlan volt, ezért a kormány elhatározta az adósságból való kimentését az embereknek. Ennek első lépése ugye az volt, hogy az államnak a saját adósságát kellett kezelni. Itt most csak emlékeztetek arra, hogy mondjuk a költségvetési tanácsnak a szerepére, illetve arra, hogy államadóság csökkenés történt, és olyan formában is, hogy törvény mondja ki, hogy nem fogadható el olyan költségvetése az országnak, ami ne csökkentené az államadóságot. Tehát minden költségvetésnek csökkentenie kell az államadóságot. Ezzel az ország államadósága kezelhetővé vált. Az emberek oldalán, ugye a devizahiteleseknek a különböző kimentési akciói következtében az emberek jelentős részét is sikerült, a családok jelentős részét is sikerült kimenteni az adósság csapdájából. Ott maradtak viszont az önkormányzatok. És hangsúlyozom tehát, hogy hatszorosára nőtt az önkormányzatok adósságállománya, ez zusammen mondjuk 1500 milliárd forint, ez kezelhetetlen, tehát ez az önkormányzati szektornak a bedörésével járt volna, aminek viszont a következménye, hogy embereket látnak el, tehát az emberek ellátása lehetetlenül el. Ezért meg kellett ezt a kérdést oldani. Következő dolgokat tettük. Első körben a megyéknek az adósságát vállalta át az állam 2011-ben, ez cirka olyan 200 milliárd volt, amivel a megyéket megmentettük az összeomlástól. Ezáltal nullára leírtuk az adósságukat. Majd az 5000-nél kisebb lélekszámú települések esetében nullára leírtuk az adósságukat, átvállaltuk egész pontosan, ez egyébként 1710 darab önkormányzatot érintett. Majd első körben az 5000-nél nagyobb települések esetén az adósság átvállalás 40-70% között volt, attól függően, hogy mekkora adósságuk volt, és milyen adóbevételi lehetősége volt az önkormányzatnak, ezáltal mondjuk legalábbis úgy, hogy lélegzethez jutottak az önkormányzatok. A mostani feladat az, hogy föltegyük az íre a pontot, és a települési önkormányzatokat is kihozzuk teljes mértékben az adósságból. Ennek tekintetében örömmel jelentem önöknek, hogy Kalocsa esetében a fennmaradó teljes adósságot átvállalja a magyar állam. Ez azt jelenti, hogy a kalocsai polgárok egész pontosan 323.845.770 forint adósságtól szabadulnak meg, tehát 323 millió forintot vállal át az állam. Még egyszer, hogy pontos legyen a szám, 323.845.770 forintot teljes egészében átvállal az állam. Na most azért ennek voltak feltételei, a feltétel pedig az, hogy egy olyan gazdaságfejlesztési programot kell letenni az önkormányzatnak, ami hihetővé teszi azt, hogy nem fog újra keletkezni ez az adósság, és az a könnyebbség, amit az adósság átvállalás jelent, ez gazdaságfejlesztésre fog irányulni, ez egy konszenzussal elfogadott, az állampolgárok, a vállalkozók szempontjait maximálisan figyelembe vevő, a helyi vállalkozók és állampolgárok véleményét maximálisan figyelembe vevő program, ami egy gazdasági garanciát ad arra, hogy miután az állam ezt a terhet átvállalta, innentől kezdve előre megy az önkormányzat, és nem termeli újra és újra ezt a adósságot. Polgármester úr által nekem már korábban eljutatott, és itt is ismertetett elképzelése és gazdaságfejlesztési terve az sziporkázó, úgyhogy meggyőzte a kormányt a tekintetben, hogy ez egy életképes, jó gazdasági program, ami biztosítja Kalocsa fejlődésének a lehetőségét. És ha megengedik, akkor még azért Kalocsa tekintetében is hadd mondjak néhány mondatot. Megint csak, hogy az elmúlt időszaknak a következtében Kalocsa városa nyakig állt az adósságban. Ez a számok nyelvén cirka 1,5 milliárdot jelent, azért ez egy nagy példa, 1,5 milliárd adósság, úgyhogy egyébként az éven belüli költségvetési hiány pedig a 700 milliót is elérte. És akkor örömmel jelenthetem, hogy most kormány döntésnek megfelelően és Kalocsa jó gazdálkodásának és fejlesztési elképzeléseinek köszönhetően az adósság nullára le van írva. Különösen fontos volt a kórháznak a megmentése. Ugye itt is a kórház a bedőlés szélén állt korábban. Egy megrendült pénzügyi helyzetű és egyáltalán maga az intézmény úgy volt, hogy megrendült állapotban volt, amit az új városvezetésnek át kellett venni. Tömérdek szállítói tartozás, orvoshiány, kezelhetetlennek tűnő pénzügyi szakmai hiányosságok sora, bezáró gyerekosztály és így tovább. Miután stabilizálódott a kórháznak a gazdálkodása, újra nyílt a gyermekosztály, új orvostímek jöttek létre, traumatológiai eseket és komoly traumatológiai eseket is el tudnak műtéti úton látni az intézményben. Egy új rehabilitációs foglalkoztató is elindult Kalocsa város vonatkozásában. Jövőre indul 1,2 milliárdos fejlesztés, amelyből sürgősségi osztály kialakítása, járóbeteg ellátás továbbfejlesztése és a diagnosztikai eszközök beszerzése is várható, köztük CT, ami nagyon fontos. Nagyon nagy öröm is, hogy olyan szívemnek is a közepe, a Kalocsa szíve programnak a teljes sikere, ami azt jelenti, hogy Kalocsa történelmi városmagja 2 éven belül teljes mértékben megújul, ami nyilván rendkívüli turisztikai vonzerőt is fog jelenteni, és itt is annyit azért azt mondhatom, hogy az egyházi ingatlanok is kilettek stafírozva, ami nem csak egyházi szempontból fontos, hanem olyan szempontból is fontos, hogy nyilván egy érseki székhelynél a székesegyházak, pontos, stb. Rendbetétele, az az egész városkép és a turistaforgalom szempontjából is kulcsfontosságú, és itt példaértékű a város és az egyház együttműködése. Kulcsfontosságú az is, hogy el lehessen jutni egyáltalán Kalocsára, ezért indul az 51-es út újabb szakaszának felújítása, ami most Kalocsa belterületét is érinteni fogja. Ez egy régi ígéretünk volt, szakaszról szakaszra valósult meg, és meg lesz az 51-es út szakaszának az a felújítása is, ami Kalocsa belső részét érinti. Itt is egyébként a Kalocsa szíve programmal összehangolva forradalmi változások lesznek a fejlődés tekintetében. És ami nagyon fontos, hogy a munkahelyteremtés, mint mindennek az alap és az egész gazdasági koncepció, aminek fejében egyébként a magyar állam ezt az adósságot átvállalja, az a gazdaság fejlesztésre és a munkahelyteremtésre irányul, hiszen ha nő a gazdaság, akkor a munkahelyek is szaporodnak. És itt csak hadd mondjam azt, hogy polgármester úr és csapata rendszeresen nálam van újabb és újabb befektetési elképzelésekkel és gazdaságfejlesztési elképzelésekkel, és én most csak hadd mondjak annyit, hogy tavasszal komoly bejelentések várhatók e tekintetben is.
Legutóbbi kalocsai sajtótájékoztatóján dr. Semjén Zsolt országgyűlési képviselő miniszterelnök helyettes megerősítette azt a korábbi hírt is, hogy az idei választáson már nem indul képviselőjelöltként, de úgy véli, Font Sándornál nem is találhattak volna jobb utódot a helyére.
Nagy öröm számomra, és ezt mi Sándorral már nagyon régen megtárgyaltuk, hogy ő legyen az utódom Kalocsán. Ugye köztudomású, hogy én a határon túli magyarok ügyeit csinálom, és miután a határon túliaknak is szavazati joguk van, akik immár több mint 500 000-an vannak, több mint 500 000-500 000 új esküdtett magyar állampolgár, ezért nyilván fizikai képtelenség lenne, hogy miközben Sepsiszentgyörgytől Beregszászon keresztül Kassáig és Szabadkáig járom körbe a Kárpát-medencét, akkor amellett egy választókerületet is vinni, ez nyilvánvalóan fizikai képtelenség, és ezért nagyon nagy örömöm, hogy korábbi megbeszéléseinknek is megfelelően Font Sándor barátom lesz az utódom és Kalocsának a képviselője. Minden szempontból kitűnő ember, még egy nagyon-nagyon régi barátság köt össze még az Antal kormány idejéből, és az a fantasztikus mezőgazdasági tudás, ami neki van, és nem csak teoretikusan, úgy is, de a gyakorlatban is, az mindenképpen egy nagy segítséget fog jelenteni Kalocsa és Kalocsa környékének. És befejezésül hadd mondjak annyit, hogy természetesen a szívemben mindig Kalocsa képviselője maradok, és bármikor, bármilyen kérés van, akkor én mindig rendelkezésre állok, és mindig és mindenkor Kalocsa az első.
Köszönjük Kalocsa országgyűlési képviselőjének, dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettesnek, hogy mindezt elmondta. Ennyi volt a Turmix 2014. január 11-én szombaton. Holnap tovább visszük a műsorban elhangzott gondolatmenetet, hiszen vasárnap is lesz Turmix délelőtt 10 és 11 óra között. Akkor Török Ferenc, Kalocsa város polgármestere lesz a stúdió vendégünk, akivel minden bizonnyal az elmúlt percekben elhangzottakat is boncolgatjuk majd. Érdemes lesz tehát holnap is velünk tartania. Emellett szemét, ügyek is terítékre kerülnek, és bemutatjuk a Hotel Kalocsában készült beszélgetésünket annak új vezetőjével, aki izgalmas részleteket is elárult a szálloda újranyitását illetően. A műsorral kapcsolatos véleményüket jelezzék az info@koronaradio.hu-n vagy telefonon a 78-as körzet korona számon 567-662. Köszönöm szépen, hogy velem tartottak, Vörös István főszerkesztőnk nevében is.
Készült a Média Tanács támogatásával
a Média Mecenatúra programban.